Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Zsámboki Zsolt. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Kievben tárgyalnak amerikai katonák Washington béke tervéről. Sajtóírek szerint a Donbass teljes területe orosz kézre kerülne bérleti díj ellenében. Az ukrán hadsereg méretét pedig a felére csökkentenék, és megtiltanák, hogy az ország belépjen a NATO-ba. Az Inforádió reggelinfó című műsorában Ignát Márk kérdezte Benderzsevszky Antont, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját.
Egyetlen egy magasrangú döntéshozó vezető nem erősített meg egyetlen pontot sem. Annyit tudunk, hogy valóban létezik. Zelenszky megerősítette, hogy amerikai katonai vezetéssel többek között erről a tervről is beszélgettek. Amerikai oldalról is volt egyfajta megerősítés, hogy dolgoztak egy ilyen terven, és ez napirenden van. De egyetlen egy részlet, ami a sajtóban kiszivárgott, nem volt megerősítve hivatalosan. Tehát ha ezt igaznak vesszük teljes mértékben, ami ezekben a szivároktatásokban szerepel, akkor az egy kijelent, hogy így ebben a formában nem elfogadható Ukrajna számára ez a béketerv. Azon egy kérdés, hogy ez egy csomag ajánlat, tehát hogy így kellene elfogadnia Ukrajnának ezt a béketervet egyben, vagy ez egy alkualap, és bizonyos elemek még letárgyalhatóak, netán kihagyhatóak. Mert ha egy csomag, akkor nehezen tudom elképzelni, hogy jelen helyzetben az ukrán vezetés belemenjen egy ilyen tervnek az elfogadásába, mert vannak benne bizonyos engedmények, és vannak benne bizonyos dolgok Ukrajna irányába, például a biztonsági garanciákat illetően, de sok tekintetben ez egyfajta orosz maximalista ultimátum, és ebbe a jelenlegi vezetés egyszerűen nem mehet bele. Tehát kérdés, mennyire tárgyalható meg.
Ezt a tervet állítólag Steve Witkoff amerikai és Kirill Dmitriev orosz külön megbízott dolgozták ki, hogy ebben valamilyen módon az ukránokat előbb-utóbb nem kell bevenni.
Hát most veszik be, ezért kérdés, hogy az egyes pontok azok még alakíthatóak-e Ukrajna szájíze szerint, vagy nem. Elmondható az, hogy bár való igaz, hogy erősen tükrözi az orosz követeléseket, vagy orosz ultimátumot, de azokat bizonyos módon feloldják ebben a tervezetben az amerikaiak. Tehát olyan, mintha ezeknek az orosz követeléseknek az élét megpróbálták volna csökkenteni. Mondok példákat, hogy a Ukrajna követelte, hogy Oroszország fizessen jóváltételi pénzeket Ukrajnának a megtámadása miatt. Oroszország ezt nem akarta megtenni. Most hivatalosan nincsenek benne jóváltételi pénzek, de ugye benne van egy olyan formula, hogy a Donbaszért Oroszország valamiféle bérleti díjat fizetne. Tehát ez gyakorlatilag a jóváltételi forrás, csak ugye máshogy brendelve. Ugye az a követelés, hogy az ukrán haderő létszámát a felére csökkentsék, és ezt 400 000 főben maximalizálnák. Ugye a békeidő egyébként is egy ekkora hadsereget követel. Tehát Ukrajna a háború előtt nagyjából 450 000 fős hadsereggel rendelkezett. Az orosz követelés korábban 80 000 fő volt, tehát ők 80 000-re akarták csökkenteni az ukrán haderőt.
Akár ebben a tárgyalásban is az ukránok milyen pozíciót foglalnak el, ugye a fronton sincsenek túl jó helyzetben, és hát van most ez a korrupciós vizsgálat Kijevben.
Nagyon nyomás, és ugye a Ukrajna külföldi, mondjuk európai támogatása az pontosan ezért csökkent. Tehát sokkal nehezebben számíthat Ukrajna mondjuk egy német, francia szövetségesekre, mert közben a belpolitikai téren destabilizálódott a kormány. Ez a kérdés, amit elmondtam, hogy ha ez egy az egybe egy fix ajánlat, akkor nem mehet bele. Tehát attól függetlenül, hogy csökkent a mozgástér, a manőverezhetőség, ettől függetlenül sem fogadhatja el ezeket a pontokat. De ha napirenden van, hogy ebből tudnak módosítani egy alkóalap, akkor viszont az amerikai nyomás folytatódni fog, hogy fogadják el bizonyos formában, és akkor akár még elfogadhatóvá is válik, hiszen azt lehet mondani végeredményben a tárgyalások után, hogy hát mi kiharcoltuk, hogy végül is ne kerüljön bele a végső megegyezésbe az orosz nyelvnek a kötelező vétele, vagy az orosz ortodox egyháznak az engedélyezése Ukrajnában. De hát Donbaszt végső soron át kellett adnunk az oroszoknak, de ez volt a kisebbik rossz.
Benderzsevszky Antont, az Ökonomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatóját hallották. Szakértők szerint jelentősen javítaná elsősorban a kelet-európai uniós tagállamok közúti és vasúti infrastruktúrájának állapotát, ha megvalósulna az Európai Bizottság úgynevezett katonai Schengen elnevezésű javaslatcsomagja. Erről hallják Várkonyi Gyula összefoglalóját.
Az Európai Bizottság nemrég ismertette legfrissebb úgynevezett katonai schengeni javaslatát, amelynek részleteiről Kis Benedek József, címzetes egyetemi tanár, az MTA doktora nyilatkozott az Inforádiónak.
A később csatlakozott országok, tehát itt elsősorban a kelet-európai országokra gondolok, illetve a Schengen megállapodásnak a létrehozása, az magával hozta azt a követelményt, hogy itt szorosabban működjenek együtt például a katonai szállítások vonatkozásában. Tehát ez az egyik dolog. Gyorsan, akadálymentesen, lehetőleg kevésbé bürokratikusan tudjanak átmenni a katonai szerelvények egyik országból a másikba, a schengeni országokon belül. Biztosítani kell azt, hogy mondjuk a hidak befogadó képessége olyan legyen, hogy át tudjon menni rajta mondjuk egy amerikai harckocsi, aminek a súlya nagyobb. Tehát, hogyha itt valami erősítést kell végrehajtani, akkor azt meg kell oldani. Vagy például az M1-es strádának a kiszélesítését jelenti, ott is azt jelenti, hogy gyorsabban tudjanak előre haladni. Erre vonatkozóan külön megállapodások vannak, vagy a vasúti szállítás vonatkozásában is vannak olyan feladatok, amiket meg kell valósítani, és biztosítani kell azt, hogy el tudjanak menni egyik helyről a másikra. Na most erről szól ez az egész megállapodás, nem egy kétnapos munka ez, ezt folyamatosan meg kell valósítani, koordinált módon, központi irányítással, és hát hogyha ez megvalósul pár év alatt, akkor az azt jelenti, hogy nő az Európai Unió, illetve az Európai Unió belül a Schengeni térségnek a védelmi képessége.
Kétfajta katonai támogatási rendszer működik a NATO-n, illetve az Európai Unión belül.
Az egyik a nemzeti támogatás, az az 1,5%, ami infrastruktúrális fejlesztésre vonatkozik, az azt jelenti, hogy az ország mondja meg, hogy mi az, amire ők fel akarják használni, ez lehet akár közút, akár víziút, és ezt a pénzt el lehet számolni a 1,5%-on belül. Ezen kívül a központi költségvetésből, tehát az európai költségvetésből biztosítják a nemzeteknek.
Ez utóbbihoz uniós becslések szerint 100 milliárd euróra lenne szükség, de erre az EU eddig mindössze 1,7 milliárd eurót különített el, de a következő 2028-ban kezdődő 7 éves büdzsére vonatkozó javaslatban is csak kevesebb, mint 18 milliárd eurós előirányzat szerepel. Várkonyi Gyula, Inforádió, 88,1.
Szlovákiában vizsgálja a kormány azt, hogy pert indítson-e az Európai Unió ellen az orosz energiáról való leválás miatt, jelentette be a miniszterelnök. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Robert Fico szerint ez a döntés rendkívüli károkat okoz Szlovákiának, amely Magyarországhoz hasonlóan továbbra is nagy mértékben függ az orosz energiahordozóktól. Mint mondta, éppen ezért adta feladatul Denisa Szaková gazdasági miniszternek, valamint Juraj Blanár külügyi és Boris Szuszko igazságügyi miniszternek, hogy készítsenek részletes elemzést az unió ellen indítandó per lehetőségeiről.
Podania žaloby voči Európskej únii vo veci zastavenia dodávok ruského plynu na Slovensko.
A kormányfő emlékeztetett, Szlovákia nem szavazta meg az orosz energiáról való leválást, mert álláspontja szerint az uniós döntés sérti a szabályozást, és drasztikus energiaár emelkedést okozhat 2028 után.
Budeme robiť všetko preto, aby sme našli také riešenie pre Slovensko, že nebudeme.
Mindent megteszünk azért, hogy elkerüljük a gáz és az olaj indokolatlan drágulását egy ideológikus döntés miatt, fogalmazott. Fico azt is hangsúlyozta, a perindításról szóló döntés nagyban függ attól, az Európai Bizottság teljesíti-e azokat a vállalásokat, amelyeket Szlovákia energiaellátásának biztosítására tett. A következő kormányülésen egy másik, vitatott kérdés is napirendre kerül, az orosz banki vagyon befagyasztott összegének mintegy 140 milliárd eurónak felhasználása Ukrajna javára. Robert Fico szerint ennek jogi következményei beláthatatlanok lehetnek, és akár ahhoz is vezethetnek, hogy Oroszország uniós tulajdonokat kobozzon el, válaszul. Ezért kérem az Európai Bizottságot és minden érintettet, hogy maximális körültekintéssel járjanak el, tette hozzá.
Ja vítam postoje viacerých nemeckých politikov, ktorí hovoria, že po skončení vojny.
A szlovák kormányfő emellett üdvözölte több német politikus felvetését is, akik szerint az ukrajnai háború lezárulta után újra együtt kellene működni Oroszországgal az energetika területén. Robert Fico úgy fogalmazott, bár senki sem akar függőségbe kerülni, az egyik függőséget nem szabad egy másikkal felváltani. A legnagyobb szlovák gázszolgáltató, az SPP idén átlagosan már csak a behozatal harmadát kapta Oroszországból. Az SPP-nek ugyanakkor hosszú távú szerződése van az orosz Gazprommal 2034-ig, ezért valamennyi orosz gáz továbbra is érkezik az országba. A fennmaradó kétharmad más forrásokból érkezett, például Németország felől, Csehországon keresztül vagy a déli útvonalakon át. A Magyarország felől érkező gáz sem feltétlenül orosz eredetű, ahogy az SPP kereskedelmi igazgatója Mihály Lalik megjegyezte, Magyarországnak vannak saját gázmezői, és Romániából is jelentős mennyiség érkezik. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Líbia az Afrikából Európa felé irányuló irreguláris migráció egyik legfőbb tranzitországává és a földközi tengeri embercsempészet központjává vált. Az észak-afrikai államot az elmúlt 15 évben két nagy fegyveres összeomlási hullám rázta meg. Bár a nagyszabású hadműveletek 2020 óta visszaestek, az ország politikai és területi széttagoltsága tartósan fennmaradt, és a líbiai társadalom súlyos gazdasági, humanitárius és biztonsági terhek alatt működik, hangsúlyozta az Inforádiónak a Migráció Kutatóintézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Marsai Viktorral Exterde Tibor készített interjút.
Lényegében azt látjuk, hogy 2011 óta Líbiában nincs egységes központi kormányzat, ráadásul beleszámítva ugye a 11-es polgárháborút, három polgárháború is megrázta az országot. Jelenleg nem zajlanak aktív harcok az országban, viszont Líbia minimum 4 részre szakadt, a déli Fezzára, a keleti Tobrukki kormánya ellenőrzése és igazából Halifa határtábornok által ellenőrzött területre, a Tripoliban székelő nemzetközileg elismert kormányra, illetve Misrata városára középen, ami a saját életét éri. És hát valamivel meg kell érni ugye a derék líbiaiaknak, és ebben ugye két opció van, az egyik a hatalmas olajüzlet, tehát itt lényegében ugye Afrikának az egyik Katarjáról, vagy Egyesült Arab Emírségekéről van szó, óriási olaj- és földgáz készlettel rendelkezik az ország, de 2011 óta az illegális migráció is felpörgött, és hát a jelenlegi adatok szerint is közel 1 millió ember van Líbiában, akiből azért nagyon sokan szeretnének tovább jönni Európa fele.
Ha nem megy belső erővel, akkor nem megy pénzzel se? Az Európai Uniónak is volt megállapodása. Az olaszok nagyon közel vannak hozzá. Ők is jó kapcsolatot ápoltak, a franciák is, ahogyan azt egy francia bírósági ítélet nemrég meg is állapította. Pénzzel se menne?
Igen, erre történt nagyon sok próbálkozás az elmúlt 14 évben. De az látszik, hogy egyik sem volt tartós, tehát akár 2017-ben az olaszoknak sikerült megegyezni a Tripolitániát ellenőrző milíciákkal, és valóban lefizették őket annak érdekében, hogy ne engedjék tovább az Európa felé induló illegális bevándorlókat. De mindig az derült ki, hogy ezek ideiglenes megállapodások. Ugye nagyon sok szereplő van, a korábban felsorolt 4 szereplő alatt is vannak szereplők, különösen Tripolitániában, ahol magát a fővárost is egyébként majdnem hogy tucatnyi különféle milícia tartja az ellenőrzése alatt, és ők már hol együttműködnek a kormánnyal, hol kevésbé, és hol együttműködnek egymással, hol pedig kisebb fegyveres összecsapások zajlanak Tripoliban. Például éppen az illegális útvonalaknak az ellenőrzéséért. Ráadásul még egy tendencia látszik az, hogy hát hogyha például hogy a keleti területeket uraló Halifa Haftárnak nem olyan jó a viszonya az Európai Unióval, mert épp nem kapja meg a megfelelő figyelmet, vagy azt, amit szeretne elérni politikailag, akkor azért azt látjuk, hogy hirtelen elindulnak emberek a keleti területekről. Ezt láttuk ez év nyarán, amikor Krétán növekedtek meg az érkezés számok. Olyan illegális bevándorlók által, akik egyértelműen a keleti ország részből indultak útnak.
A nagy migrációs válság idején jöttek olyan igazából nem ellenőrzött hírek, hogy az olasz titkosszolgálat már a líbiai partoknál megrongálja, elsüllyeszti a hajókat, anélkül, hogy ezt nyílt tengeren kellene megtennie. Ez lehetséges?
Úgy fogalmaznék, hogy a líbiai titkosszolgálat által megbízott szereplők, az olaszok nagyon erősek az országban. Tehát, mint volt gyarmattartó hatalom, látszik, hogy a líbiai politikai elittel, illetve a líbiai milíciákkal nagyon szoros kapcsolatokat ápolnak, de ők sem mindenhatóak, és azért ne felejtsük el, itt különösen a kelet és a nyugati ország rész közt egy nagyon erős feszültség. Politikai és részben gazdasági feszültség látható, nem véletlen egyébként, hogy nem sikerül egy valóban működő egységkormányt kialakítani az országban. Arra is érdemes felhívni a figyelmet, hogy sajnos az Európai Unió különféle hatalmai, ez különösen a 2019-20 közötti harmadik polgárháború alatt láttuk, különféle feleket támogatnak ebben a történetben, tehát Olaszország Tripolival volt, és van nagyon jóba, Miközben Franciaország alapvetően halipahaftártábornok mögött sorakozott fel, és ugye ha még az Európai Unió nagyhatalom is különféle oldalakat támogatnak a történetben, akkor nem csodálkozhatunk azon, hogy 2025-ben sincs egy egységes és valóban működő líbiai kormányzat.
Ennek mi lehet az értelme, hogy az olaszok és a franciák Líbiában vívnak, hát akkor ezek szerint egy ilyen proxy háborút egymással?
Igen, vagy vívtak legalábbis az óriási olajkészletek. Tehát, hogy itt a líbiai olajtermelés, amikor csúcsra van a járat, ez 2 millió hordót jelent naponta. Tehát még egyszer aláhúznám, ez a világ egyik legnagyobb kőolajkészlete, és még szinte kiaknázatlan földgázkészleteivel rendelkező ország. Csak hogy megint el tudjuk helyezni, tehát a földgázkincs kitermelése még azért jár gyerekcipőben, mert egész egyszerűen annyi olajat tudott eladni Líbia, hogy nem voltak érdekeltek abból, hogy még jobban fölpörgessék a földgáz üzletet. Ugye miközben egy nagy területű 1 millió négyzetkilométeres országról van szó, az ország lakossága az ilyen 7-8 millió fő környékén van. Tehát ebből, ha éppen sikerült megegyezni a különféle szereplőknek, vagy éppen viszonylag jó a helyzet, mint most, tehát nem zajlanak fegyveres összecsapások az országban, abból azért elég jó osztalékot lehet fizetni a különféle szereplőknek, ami miatt ugye lényegében sokáig elhúzódhat ugye a jelenlegi megosztottság, amire a lakossági rész azt mondja, hogy mindegy, csak ne legyen háború, nem baj, nincs egységes kormány, nem baj, hogyha különféle helyi lényegében mondjuk ki hadurak kapirgálnak itt a városokban, ez még mindig jobb, mint ha fegyveres összecsapásokba dőlne el, hogy ki fogja uralni az egész országot.
Marsai Viktort, a Migráció Kutatóintézet igazgatóját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját hallották. Hiába a kibocsátás csökkentés gyorsítása, a klímacsúcsok célja, a fosszilis ipar képviselői rendre jelen vannak ezeken az eseményeken is, lobby tevékenységükkel fékezik ennek elérését. Erre hívja fel a figyelmet a Másfél fok friss cikke. Ezt ismerteti most Varga Mónika.
Péntekig tart a brazíliai Belémben az ENSZ klímacsúcsa, a COP30. A tárgyalásokon az éghajlatvédelmi intézkedésekre és célkitűzésekre helyezik a hangsúlyt. Ám nem csak a klímaváltozás ellen harcolók, hanem az energiaipari cégek lobbistái is jelen vannak. Sőt, az elmúlt években az olajgáz és szénipari cégek képviselői egyre nagyobb számban vesznek részt a csúcsokon, és próbálják befolyásolni is azokat. Igyekeznek lassítani a reformintézkedéseket, mutat rá a Másfél fokon megjelent friss cikkében Pap Zsanett Gréta geopolitikai elemző, klíma- és energiapolitikai szakértő.
Igazából pont ezt láttuk a COP28 alkalmával, amikor ugye az utolsó, már tényleg a 101. percben megegyeztek a részes felek, hogy na, akkor fokozatosan kivezetjük a fosszilis energiahordozókat a világon. Nyilvánvalóan a nagyvállalatok elkezdtek ezzel ellen lobbizni. Nyilván melyik nagyvállalatok kezdenek el ezzel ellen lobbizni? Az olajkitermelő vállalatok, a gázszállító vállalatok, de az olyan vállalatok, amelyek ugye a fosszilis energiahordozókban utaznak. Most ezek a vállalatok elkezdtek ugye állami szinten nyomást gyakorolni ezekre a vezetőkre, és ugye azt látjuk, hogy például az olajtermelő országok, a közel-keleti országok elkezdtek szépen lassan kihátrálni a megállapodás mellől.
A Brit Guardian oknyomozó cikkben számolt be arról, hogy az elmúlt években a világ vezetői és klímatárgyalói között összesen 5350 lobbista mozgott, akik legalább 859 fosszilis energiával foglalkozó szervezetet, valamint 180 olaj, gáz és szénvállalatot képviseltek. Pap Zsanett Gréta szerint a fosszilis energiaipar lobbija ott is tetten érhető, hogy melyik országban rendezik a klímacsúcsot. Jelenleg például Törökország, valamint a szén- és cseppfolyósított földgáz egyik legnagyobb exportőre, Ausztrália verseng a következő COP megrendezéséért.
Egy ilyen rendezvénynek a megszervezése, az mindenképpen egy világpolitikai presztízzel, egy láthatósággal jár. Ha csak mondjuk az olimpiára gondolunk, akkor szerintem elég egyértelműen látszik, hogy nyilvánvalóan az, aki ezt megszervezi, az demonstrálhatja a saját erejét, megjelenhet különböző platformokon.
A jelenleg zajló csúcson a civil szervezetek nyomására már sikerült elérni, hogy a résztvevők tüntessék fel, ki finanszírozza a jelenlétüket és azt, hogy milyen céllal érkeztek. Ez a transzparencia szabály azonban nem vonatkozik az állami delegációkra, aminek sokszor tagjai az állami tulajdonú energiavállalatok képviselői. Pap Zsanett Gréta szerint ugyanakkor csak hasonló módon az átláthatóság növelésével lehet felvenni a harcot a lobbisták ellen. Varga Mónika, Inforádió 88,1.
Az utóbbi évek egyik legnagyobb válságát éli át a BBC, bár egy időre elcsitult az összeolózott Trump beszédek körüli vihar, Az elnök továbbra is csillagászati összegre akarja perelni a médiumot, miközben decemberben kerül terítékre a brit közszolgálati cég és finanszírozási rendszerének jövője. Svetnik Endre tudósít Londonból.
Ahogy kiderült, hogy két vezető BBC tévéműsor, a Panorama és a Newsnight úgy vágta össze Donald Trump beszédeit, hogy azt csugalták, fellázította a híveit a kongresszus ostromára, az újraválasztott elnök nem hagyta ki az ittszert. Trump először egy, majd a BBC nem túl megbánó bocsánat kérése után akár 5 milliárd dollárra akarja perelni a brit közszolgálati médiumot. Ugyan amerikai jogi szakértők szerint nagyobb esélye van 1 milliárdot nyernie a lottón, a gyakorlatilag az adófizetők pénzéből fenntartott BBC nem hiheti magát biztonságban. A korábban világszerte etalonnak tartott közmédium az évi közel 3,7 milliárd fontos előfizetői díjból tart fenn több tucatnyi tévé és rádióadót, online oldalakat és készít műsorokat. A működését és finanszírozását szabályozó úgynevezett királyi karta újratárgyalása épp decemberben indul, miközben az előfizetők részben politikai, részben a változó médiafogyasztási szokások miatt egyre kevésbé támogatják a de facto adót. A mostani és a korábbi botrányok nem növelik az előfizetési díj népszerűségét, jegyezte meg a Radio Times című programújság. Ilyen botrány volt két éve, amikor a BBC 5 hónapon át hallgatott arról, hogy kiskorúak fényképei miatt letartóztatták sztár műsorvezetőjét. Később az is kiderült, hogy a felfüggesztett bemondó további 5 hónapon át kapta csillagászatinak számító fizetését. Emellett újabb részletek derültek ki arról, hogyan csaltak ki hamis papírokkal 1995-ben egy interjút a néhai Diana hercegnőtől. Közben az általa élő tévének nevezett műsorokat egyre kevésbé néző online klipekből informálódó fiatalabb nemzedék végképp nem érti, miért kéne előfizetési díjat fizetnie. A BBC-t nem csak a professzionalizmusa ellenére időről időre érzékelhető liberális szimpátiái miatt fenyegeti veszély. Fő kereskedelmi versenytársa az ITV jövője is bizonytalan, a megcsappant hirdetői és szponzori bevételek miatt. A BBC közben ugyanúgy politikai manipulációt kiált, mint Donald Trump és más bírálói. A cégen belül sokan jobboldali összeesküvést emlegetnek, és ennek bizonyítékát látják abban, hogy a szerkesztői normák felügyelő bizottság egyik tagját még Boris Johnson volt konzervatív kormányfő nevezte ki. Sir Robbie Gibb volt az, aki rendszer szintű elfogultsággal vádolta a médiumot. A liberális Guardian viszont azt írta róla, hogy ő forszírozta Tim Davie vezérigazgató lemondását. Kapott kritikát Törökországból és a Közel-Keletről is, megemlítették, hogy megmentette a csőttől a brit zsidóság hetilapját, a Jewish Chronicle-t, és ezért úgymond ő az elfogult, amikor a BBC gázai tudósításait bírálja. Sőt, az elhíresült belső panaszlevél szerzője, Michael Prescott is úgymond az ő embere. A késhegyre menő vitában az ő eltávolítását követelte egy média dolgozói szakszervezet is. A brit munkáspárti kulturális miniszter viszont erre nemet mondott, és hozzátette, a BBC-nek meg kell felelnie a legmagasabb elvárásoknak. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Emberi mulasztás miatti konfigurációs hiba okozhatta az amerikai Cloudflare globális infrastruktúra szolgáltató cég keddi technikai hibáit, mondta az Inforádiónak a Hunren hálózatbiztonsági és internet technológiai osztályának vezetője. Az átmeneti leállás miatt olyan szolgáltatások váltak néhány órára elérhetetlenné, mint az X vagy a ChatGPT. A részletekről Rigó Ernő mérnök informatikust hallják.
A legjobb információink szerint emberi konfigurációs hiba mulasztás történt. Ugye ezek a világméretű tartalom szolgáltató hálózatok, így a Cloudflare is nagyon sok szerverből, nagyon sok szolgáltatásból áll, és ezeket egységes konfigurációs megoldások segítségével próbálják kezelni. És ilyenkor előfordul, hogyha egy központi konfigurációba hiba csúszik emberi okból, akkor ezek a konfigurációs hibák ezek villámgyorsan elterjednek az összes szolgáltató eszközön, összes szolgáltatáson, és tartós leállást okozhatnak akár egy hibás sor, vagy egy hibás utasítás eredményeképpen.
Rigó Ernő mérnök informatikust, a Hunren hálózatbiztonsági és internet technológiai osztályának vezetőjét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A felelős szerkesztő Király István Dániel nevében is köszönöm figyelmüket, Sámboki Zsoltot hallották.